Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, Tárlatról tárlatra című műsorral jelentkeztünk itt a Kontakt Rádióban. A mai adásban Pál Gabriella a vendégünk, a Tatabányai Múzeumnak régész és néprajzos főmúzeológusa. A Tatabányai Múzeumról fogunk beszélgetni, és akkor mindjárt meg is kérem Gabriellát, hogy mutassa be a kiállításokat, amit most, hogyha oda megy valaki, akkor láthat.
Jó estét kívánok kedves hallgatóknak! Tatabányáról nem szoktak úgy megemlékezni, mint egy kultúrában élen járó magyarországi város. Sajnos még mindig kevesen ismerik a mi múzeumainkat. Egyik részét mondjuk most éppen nem is lehet látni, mert a központi épületünket átépítik. Reményeink szerint idén évvégén megkezdhetjük a visszaköltözést a Vértes Agóráért című kulturális központba, ahol a közművelődési intézménnyel együtt kapunk helyet, és ahova jövőre nagy új állandó kiállítást tervezünk, ami már a környéknek a történetét mutatja be. Ugyanakkor folyamatosan működik a bányászati és ipari skanzenünk, ami ugyan nem egy túlságosan régi intézmény, ugyanakkor már nemzetközi híre is van, hiszen ebben a műfajban egyedülálló. Amikor a skanzen szót halljuk, akkor általában a szabadtéri néprajzi kiállítóhelyek, múzeumok jutnak eszünkbe világszerte. A bányászati és ipari skanzen azonban a bányászok, tehát az ipari munkásság munka és életkörülményeit szeretné bemutatni. A Tatabányai Múzeum új és legújabb kori gyűjteményként jött létre a 70-es évek elején a Komárom megyei múzeumi szervezetnek a részeként, és 1990-ig gyakorlatilag csak ezt az újkori és legújabb kori múzeológiával foglalkozott. 90-től kezdve bővültünk ki régészeti és egyéb gyűjtőkörökkel is, különösen a régészet volt ebből a szempontból fontos, hiszen a saját területünken előkerült régészeti anyagot végre magunk tárolhattuk és dolgozhattuk fel. Viszont ami izgalmas, hogy igazából a rendszerváltás táján, ahogy a bányákat kezdték bezárni, és kezdett megszűnni ez az iparág, azzal együtt rengeteg épület szabadult föl. És óriási szerencsénk volt megkapni a 15-ös akna, egy eredeti bányaüzem teljes épület komplexumát, akkor, amikor ez az üzem bezárt, tehát azután, tehát gyakorlatilag mind a gépek, mind pedig az épület együttes a múzeum tulajdonába került. Először itt jöttek létre az első kiállítások, ez először a bányai igazgatóságnak, a mérnökségnek a bemutatása volt, illetve egy kis ásvány és éremkiállítás kapott a központi épületben helyet, valamint egy szabadtéri géppark, ami gyakorlatilag a bányai üzemek, tehát a Komárom-Esztergom megyei bányák, illetve ipari üzemek bezárásával folyamatosan bővül, hiszen sokfelül kerülnek hozzánk gépek is. Tulajdonképpen ezt a bányai üzemet igazgatóasszonyunk Főrészné Molnár Anikó, aki újkori muzeológus és életmódtörténettel foglalkozik. Igazából az ő gyűjtései, kutatásai indították meg azt a folyamatot, hogy a Tatabánya területén lebontásra ítélt régi, még a Magyar Általános Kőszénbánya részvénytársulat által épített hatajtós házak, amit úgymond szolgálati lakások voltak. Ezeket a hatajtós házakat valamilyen módon itt a Szabadtéri Múzeum területén hozzácsatolva, tehát a munkakörülmények bemutatásához megmenteni, újraépíteni lehessen, és ezzel igazából ezzel bővült skanzenné ez a múzeum. Először fölépült hatajtós ház természetesen a bányászok életkörülményeit mutatja be. Rögtön az első lakásban, talán ez a legizgalmasabb, a 19. század végén, amikor felfedezték itt a szénvagyont, és a bánya üzemek megnyíltak, és elindult a bányászkodás, akkor nyilván a monarchia területéről számtalan munkás, bányamunkás érkezett erre a területre. Jellemző is, ahogy a bányásságnak a nyelve, a német, igazából rengeteg munkafolyamatokat, szerszámokat, rengeteg német nyelvű szakszóval illetjük, és használjuk a mai napig. Tehát tulajdonképpen ezek a munkások a családjaikkal együtt ládákkal érkeztek, és úgynevezett társulati bútorokkal berendezett lakásokat kaptak. Most először is, hogy nézett ki egy ilyen hatajtós ház, ezek kolóniában álltak, nyilván maga a név is utal rá, egy sorházban 6 lakás kapott helyet, egy konyha, kamra és egy szoba volt ez a kis lakás. A kútról hozták a vizet, mellékhelység külön volt, és emellett egy pici kert is tartozott hozzá, és így épültek föl igazából ezek a kolóniák. Először a bányászkolóniák, majd aztán később a különböző ipari üzemekhez tartoztak még hasonló kis közösségek, házcsoportok. Most az első ilyen lakásban, tehát a konyhában, illetve a kamrában az a néhány eszköz, amit a Mákerté adott az ide költözőnek, valamint az úgynevezett társulati bútorok, a szekrény és a vaságyak kaptak helyet. A második lakás igazából már egy életmód változást mutat, hiszen Tatabánya térségében 3 előttelepülés volt található, ezeket az Eszterházi uradalom telepítette a török kor után, 2 német és 1 szlovák nyelvű falucska volt ezen a területen a bánya nyitás előtt, ide e közé települt a bánya, és így jött létre Tatabánya község először a 20. század elején. Na most ezekben a falvakban hamar kialakult a 2 laki életet élőknek a rétege, ők már hozzák a sajátos, kicsit falusias lakáskultúrájukat, a német nyelvű kis falvédőtől kezdve a konyhai eszközökön, és ennek a kicsit vegyes, paraszti, illetve polgárosult paraszti rétegnek a lakáskultúráját. A harmadik és a negyedik lakás pedig tulajdonképpen a vidéki, kispolgári, munkás réteg lakáskultúrájában lezajlott változást mutatja be a 20-as, 30-as, illetve a 40-es években. Az utolsó lakásokban ezek nincsenek készen, a vágyunk az, hogy majd az 50-es évek lakáskultúrájával is szeretnénk foglalkozni. A múzeum, mint említettem, új és legújabb kori gyűjtéssel foglalkozott kezdetben. Nagyon izgalmas mesterség anyagok kerültek be a város területéről, és ezeknek egy része olyan helyben, ezeken a kolóniákon üzött mesterség volt, amiket például a hatajtós házak konyháiban végeztek a mesterek, amiket mindenképpen bemutatásra érdemesnek gondoltunk. A 2000-es év környékére sikerült fölépíteni a második hatajtós házunkat, ami a Mesterségek háza nevet kapta, és elsősorban ezeket a mesterségeket, ezeket a műhelyeket kívánja bemutatni. Van egy cipészműhelyünk, egy fodrászműhelyünk, van szabóságunk, fotósunk, egy pékműhely, nagyon-nagyon izgalmas és nagyon érdekes egy 30-as évekből származó kozmetikai szalon, ami nagyon jellemző, hogy egy felső galán, tehát az egyik német faluban nyílt, de hát nyilván nem a parasztasszonyoknak az igényeit elégítette ki, tehát mutatja igazából a területnek az ekkora lezajlott polgárosodását mindenképpen. Emellett a hatajtósok szobáiban pedig például szerettük volna egy kis kereskedelem történetet bemutatni, és így egy a Mákerték által üzemeltetett bolton keresztül eljutottunk egészen az 50-es évek Tatabányán nagyon híres centrumáruházáig. Úgyhogy a második hatajtós házban ezeket a műhelyeket és a kereskedelem változását lehet látni. A múzeumnak nagyon korai időtől kezdve elindult az a vágya, hogy az iskola történetet is be tudja mutatni. Ennek igazából az új is volt az apropója, hogy az egyik korábbi múzeumi épületünk a Bánhidai Római Katolikus Elemi Népiskola épülete volt, és a múzeumnak hamar megyei gyűjtőköre lett iskola történetből, úgyhogy sikerült komplett iskola bútorzatot és tárgyakat összegyűjtenünk. Azóta ugye az épületek változtak, de harmadikként ide a skanzenba fölépült a Mákertés Elemi Népiskola modellje, két tanteremmel. Az egyik tanteremben a 20-as, 30-as évek elemi iskoláját mutatjuk be, a másik tanteremben viszont a 60-as évek szocialista iskolája látható. Igazából miután a gyermekeinknek ez már történelem, nagyon izgalmas időutazásra van lehetőség ezzel a két iskolatörténeti kiállítással. Közben azért a bánya üzem is tovább épült. Tatabánya alatt a bányákat zömében betömedékelték, tehát lejutás a bányában már nincsen, viszont elkészült egy rekonstruált bánya részlet, ahol a különböző alátámasztási módoknak a történetét, a bányászoknak a munkakörülményeit a föld alatt tapasztalhatják meg a látogatók. Ezt már mindenféle interaktív eszközökkel szerettük volna segíteni, úgyhogy a zajok és zörejek, amik ott hallhatóak, azok az eredeti bányaüzemben készült felvételek, és még inkább, igazából még inkább élethűvé teszik ezt a látványt, és meg lehet tapasztalni azt, hogy milyen körülmények között dolgoztak a bányászok. A központi épületünk is azért alakult tovább. A korábban lebontott ásványkiállítás helyére néhány éve sikerült, a mi kiállításaink általában bányásznapon nyílnak, bányásznapon sikerült nyitnunk egy csodaszép ásványkiállítást, elsősorban a környék ásványaiból, de nyilván a múzeumunkba bekerült máshonnan előkerült anyag is kiállításra került, valamint itt a Szabadtéri Bányászati Múzeum területén nagyon izgalmas képzőművészeti kísérletek zajlanak. Évek óta mennek nyáron fotós táborok, fafaragó táborok, és talán a legtágabb körű nemzetközi jelentőséggel bír a Lois Viktor vezetésével két évente megrendezett fémszobrász tábor.
Ezekből is vannak kiállítások, és
látható? Ezekből a fémszobrász tábor anyaga zömében látható ott a Szabadtéri Bányászati Múzeumban.
És visszatérve egy kérdés lenne, ez a bizonyos kozmetikai szalon, ez hogy nézett ki akkoriban? Mennyiben más, mint a jelenlegi szalonok?
Nagyon szép kis fehérre festett bútorok vannak benne, nagyon sok különbség nincsen, bájosak a kis tégelyek, ami nagyon izgalmas, hogy a gyerekeket karcoltatták. A mi gyerekeink már nem tudják, hogy mi ez, mert D-vitamint szednek, meg a nagyok meg szoláriumba járnak, de a kamra részben helyet kapott egy kvarc berendezés, kvarc ágy, és ez egy eredeti onnan származó szemüveg is, amivel, mert hogy ez a fény, ez bántotta, veszélyes volt a szemre, tehát a gyerekeknek a szemére rátették még a szemüveget is, hogy ott üljenek a mesterséges fény előtt.
Hát köszönöm szépen, zene után folytatjuk műsorunkat.
Where you're from, I'd like to get inside there, see the wonders that you've done. The world will never notice just how wonderful you are. I could shout it from a rooftop. I could throw it from a car. But I got sense of it. Tore the heart out from my favorite friend.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádión. Tehát a Tatabányai Múzeumnál tartunk, hallottunk a kiállításairól, és Pál Gabriella, a múzeumnak a régésze és néprajzos főmúzeológusa, akkor most a múzeumot, hogy általában a történetéről, illetőleg az ott folyó munkáról fog beszélni.
Mint említettem, igazából viszonylag kicsi múzeum vagyunk. A 70-es évek elején a Komárom megyei múzeumi szervezet egyik osztálya lett ez az új és legújabb kori kutatásokkal foglalkozó osztály, ami aztán önállóan Tatabányai Múzeumként önállósult. Sokáig a megyei múzeumi szervezet része voltunk, aztán már Komárom-Esztergom megyéjé. Majd most egy körülbelül 5 éve már Tatabánya megyei jogú város fenntartásában, mint területi múzeum működünk. Ez azt jelenti, hogy a gyűjtő területünk Tatabánya kistérségének a legnagyobb részére kiterjed. Ez a gyűjtőkör jelent már régészetet, néprajzot, művészettörténetet, különböző helytörténetet, numizmatikát, de természettudományt, iskolatörténetet, és hát a különösen a skanzen kapcsán ipartörténetet is. Óriási nagy számú a fényképgyűjteményünk. Fűrésznél Molnár Anikó igazgatóasszonyom foglalkozik vele elsősorban, illetve ő az ő kutatásai életmód történet, és különösen a bánya telepeknek az életmód történetére irányul. Ő ezt tovább akarja folytatni a megyében, a különböző bánya telepek történetét is szeretné feldolgozni. A régészeti kutatás itt a környéken nagyon jelentős ásatásokat eredményezett. Igazából ugye 90 előtt az anyagok a megyei múzeumban Tatára kerültek. 1990-től van lehetőségünk önállóan raktározni a régészeti anyagot. Ennek az elmúlt kb. 20 évnek az egyik legjelentősebb ásatása az a Tatabánya Dózsakerti ásatás, amit Vékony Gábor régész és a kolléganőm, ő sajnos már nincsen közöttünk, és a kolléganőm Kisnécse Julianna vezettek. Ez gyakorlatilag az Általér partjának egy nagyon-nagyon hosszan tartó megtelepedést mutató területe. Gyakorlatilag a neolitikumból, bronzkorból, késő vaskorból kerültek elő telepjelentségek, illetve egy nagyon-nagyon gazdag és nagyon izgalmas kora Árpád-kori településnek a nyomát tudták föltárni. Földbe mélyített házak karámokkal, földbe mélyített jurtának a helyével, tehát egy nagyon-nagyon izgalmas ez a dolog. Nagyon gazdag a környék római kori anyagokban. 2009-ben egy nagy római kori villaásatásunk volt, de hát a Szelin barlangnak a kutatása is gyakorlatilag folyamatos, ott a helyi barlangászokkal működünk együtt. Ezen kívül idén kezdődött el, de több éves múltra megy vissza a megye szakrális népi kisemlékeinek a gyűjtése. Ezt a megyei múzeum kezdte a 2000 körül, de Tata járás, Tata környéki településekre ez elkészült, és aztán abba maradt. És most újra összefogtunk a megyében dolgozó művészettörténészek és néprajzosok, és megkezdtük egy ilyen megyei adatbázisnak az elkészítését. Ebbe csatlakozott bele a Pázmány Péter Tudományegyetemnek a művészettörténeti tanszéke, és a művészettörténész szakos hallgatókkal idén táboroztunk a Bakonyalján is, illetve Esztergomban, és hát most az első év a két jelentős búcsújáróhely, Csatka és Péri-Földszentkereszt környezetére fókuszált. De a terve az, hogy néhány éven belül elkészül a komplett adatbázis, amiben nyilván az emlékeknek a pontos felmérésén kívül a levéltári könyvészeti adatok is szerepelni fognak, valamint egy nagyon fontos dolog a helyi emlékezet, és hát nagyon igyekszünk azt is gyűjteni, ami már nincsen, tehát amire még emlékeznek, illetve adatok vannak, azoknak a leírása és az emléke megmaradjon.
Hogyan zajlik egy ilyen néprajzi gyűjtőtábor? Hát a gyakorlatban hogyan lehet ezt elképzelni?
Minden reggel a központból, ahonnan elindultunk, táborhelyünkről, csillagtúrában mentünk a különböző településekre, mindenhova általában egy néprajzos és egy művészettörténész vezetésű csoport ment. A művészettörténész csapat az korábban ugye összeszedtük a meglevő anyagokból, forrásokból, hogy mi várható. A művészettörténész csapat elment felderíteni azokat az emlékeket, amikről tudtunk. Itt vagy megtalálta, vagy nem, tehát azért sajnos volt, ami már elveszett. Ő nekik az volt a feladatuk, hogy fotózzák, leírják, mérjék ezeket az emlékeket. Ezek ugye az határkeresztek, fogadalmi keresztek, kálváriák, képesfák, képoszlopok, temetői keresztek, tehát ezeket a tárgyakat, vagy emlékeket, patronus szobrok, nagyon fontos, ezeket kell érteni rajtuk. És akkor a néprajzos csoport meg elindult a falu öregeihez, meg helytörténészeihez, és az előre megbeszélt tematika alapján főleg ezekre az emlékekre, illetve templomajárási, búcsújárási szokásokra vonatkozóan tett fel kérdéseket, illetve készített interjút.
A rögzítés milyen módon folyt? És hogyan dokumentáltátok? Tehát hogyan...
Az emlékeket gyűjtőlapokkal gyűjtöttük, tehát itt pontos kérdések vannak. A korra, a méretre, a mondjuk egy kereszt esetében a Krisztus, tehát a korpusznak a rögzítésére, a technikákra, anyagokra, feliratokra, tehát mindenféle kérdést, tehát szempontot felvéve. A néprajzi gyűjtés pedig elsősorban is, hogy hogyan jártak, emlékeznek-e az útvonalakra, énekekre, amikor az útvonalon jártak, akkor például képesfákhoz, képoszlopokhoz fűződött-e valami speciális imádság, szokás, magához az emlékhez fűződik-e valami legenda, történet, esemény, esetleg csoda, most ápolják-e, tehát fűződik-e hozzá valamiféle szokás, amiben ez az emléke szerepel.
Hogyan fogadták a falubeliek ezeket a kérdéseket? Szívesen válaszoltak?
Mindenhol igyekeztünk először, tehát korábban az önkormányzat felé jelezni, hogy érkezni fogunk. Nyáron volt, tehát általában aratási, illetve betakarítási időben, tehát nagyon sokan nem értek rá velünk foglalkozni, hát, illetve hát elsősorban ugye az idősebb embereket, idősebb korosztályt kerestük föl, ők pedig szívesen, tehát nem, nincsen semmilyen rossz emlékünk ezzel kapcsolatban, sokkal inkább az, hogy nagy szeretettel fogadtak minket. A másik dolog pedig az, hogy nagyon sokféle ezeknek az emlékeknek a helyzet, a jelenlegi státusza. Nagyon sok helyen nem nagyon foglalkoznak vele, nem nagyon tudnak róla. Más helyen viszont nagyon komolyan ápolják a hagyományaikat, és nagyon bele vonják a vallásos közösségnek az életébe és a szokásaiba. Az a másik vágyunk, hogy visszamenjünk azokba a falvakba, ahol voltunk, és ahol igény van rá, ott fölhívjuk a figyelmet ezeknek az emlékeknek a jelentőségére, fontosságára, egy kicsit úgy visszaszármaztatva őket a közösségüknek, a helyi közösségnek az életébe.
Most akkor térjünk vissza egy kicsit a régészetre. Tehát sok ásatás zajlott az utóbbi években Tatabányán és környékén. Ezekkel a leletekkel, illetve a feldolgozással kapcsolatban mi a helyzet, milyen munkálatok folynak?
Az elmúlt körülbelül 20 évnek az ásatásait, ugye Vékony Gábor, Cseh Julianna mellett László János kollégánk, illetve jó magam végeztük, különböző állapotban vannak az anyagok. Egyik részük már feldolgozva, publikálva természetesen, más részük még esetenként restaurálásra várva, feldolgozás előtti állapotban vannak. Nagyon-nagyon sok függ attól, hogy milyen helyzete, vagy milyen körülmények között zajlik egy ásatás, mekkora egy ásatás. Most például a vértesszőlősi római kori ásatás anyagának egy részét ELT és római koros egyetemisták, mint szakdolgozók fogják feldolgozni. Ez nekünk is nagyon nagy segítség, mert lerövidül az az idő, mire ez az anyag mondjuk közkincsé válik.
Hány restaurátor dolgozik a múzeumban, illetőleg terepen dolgoznak-e, vagy csak bent a laborban a múzeum?
Tatabánya kicsi múzeum, nekünk egy restaurátorunk van, ő bent dolgozik, és igazából amikor van rá lehetőség, és olyan munka, akkor megpróbálunk pályázati pénzt szerezni rá, és megbízási szerződéssel elvégeztetni, amit a saját kolléganőnk nem tud.
Egy utolsó kérdés, legutóbb hol voltál ásatáson? Miket találtál, vagy mi az, ami a legemlékezetesebb az ásatásodban?
Hát most ez éppen ez a vértesszőlősi ásatás volt, nem teljesen a legutolsó, mert utána még volt egy, de ez volt a legnagyobb, borzasztóan izgalmas, tehát egyrészt ez is az Átalér partjának egy több réteg megtelepedést mutató helyszíne, középső bronzkori telep részlet, egy picike, illetve nagyon izgalmas a középső és a késő bronzkor átmenetéből kőpakolásos halmos sírok kerültek elő, éppen a kultúrák keveredését mutatva, illetve csodás ez a római kori réteg, ami fölött van még egy árpádkori falucskának a részlete is, a római villagazdaságnak néhány épület töredékét tudtuk föltárni. Az egyik unikális lelet egy domborműves fekete színű edénynek a töredéke, ami egy hatalmas nagy tál lehetett, aminek az oldalán néger fejek láthatóak. Úgyhogy ennek a párhuzamait keresgéljük éppen, de csodaszép, nagyon gazdag fém anyag került elő, részben hála a velünk dolgozó, fémkeresővel dolgozó segítőinknek, és például egy gemmás gyűrű, de vasgyűrű volt, ami viszonylag ritkának számít, gyönyörű bronzmécses fegyverek, elég nagy mennyiségű pénz, római pénz került elő, ládika veretek, kulcs, tehát egy nagyon izgalmas, szép anyag.
Hát akkor izgatottan várjuk a publikációját, majd ennek az ásatásnak is, most viszont időnk lejárt, úgyhogy köszönöm a beszélgetést.
Nagyon örülök, hogy itt lehettem, viszontlátásra. Viszont hallásra.
Akkor kedves hallgatóink, ismét zene következik, aztán a kaleidoszkóp.
Pénz jut át.
Kedves hallgatóink, Önök a Kontaktrádióban a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják, és a zene után most a Kaleidoszkóp következik. Első hírként a Szegedi Kass Galériára szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Kárász Judit 100 címmel rendeztek kiállítást, szegedi származású, a szegedi, illetőleg a vidéki paraszt életet bemutató, valamint a korabeli Berlinről is fotókat készítő művész, körülbelül 40 fényképe látható. Érdemes tudni róla, hogy a Bauhaus iskolába járt még az 1930-as években, Kandinsky tanította, tehát a legfontosabb nyugat-európai művészekkel kapcsolatba került, tőlük tanult, tanított, de baloldali nézetei miatt menekülnie kellett, Dániába került, ahol egy művészbarátjának a tanyáján élt, 1949-ben tért haza Magyarországra, és múzeumi fényképészként dolgozott itt 1977-ben bekövetkezett haláláig. A következő kiállítás, amire szeretném fölhívni a figyelmet, Szentendrén a Művészet Malomban látható Városjelek 1971-2012 címmel. Szombati Bálintnak a fényképeit lehet itt megnézni, aki egy olyan kiállítással jelentkezett itt önállóan 1971-től, tehát több mint 40 évnek az alkotásait egymás mellé állító kiállítással, amelyben fényképészi munkáját mutatja be, és ahol három csoportba lehet sorolni az alkotásait. Egyébként a vajdasági Pacséron született, és a városi környezetben végzett vizuális, jeltani kutatás a fő témája. Hogyha a csoportokat megnézzük, akkor az első csoportba olyan fényképeket sorolhatunk, ahol az egykori tartalom közvetítő funkció, tehát mondjuk egy tábla már hiányzik, a helye viszont ott maradt jel funkcióban. Ezeket analizálja, illetőleg mint egy festészeti alkotást mutatja be a helyüket. Ezzel az üres vászon művészet filozófiai problematikáját lehet párhuzamba hozni. A következő témája az ecsettel felvitt szín, mint a felületeknek a megörökítése, azoké, amiknél a homlokzat kifestését végző falfestők hátrahagyta színmozaikok láthatók, ezt pedig az absztrakt festészet alapmintáival lehet párhuzamba hozni. Végül a harmadik, a eredetileg haszonelvű célokat szolgáló plasztikai alakzatok, illetőleg azoknak a hiánya, tehát például a falból kiálló vezetékek, amik szintén átmeneti állapot jelölnek, ma már ugye nincsenek ott, tehát a megörökítés pillanata az egy-egy rövid időszakra vonatkozik. Ilyen módon festés, illetőleg szobrászi munka nélkül festészeti és szobrászati alkotásokat hozott létre fénykép formájában. A kiállításon 40 darab 70-es évekből származó vintage minőségű fotó látható, és több száz egyéb exponátum, amelyeket digitális vetítéssel lehet megtekinteni, digitális vászon, illetőleg papírnyomat formájában is vannak kiállított művek. A következő kiállítás, amire szeretném fölhívni a figyelmet, a Kortárs Alkotók stúdiója Budapesten, tehát a Budapesti Kass Galéria, ahol a Magyar Elektrográfiai Társaságnak rendezték meg a kiállítását, magyar és külföldi alkotóknak a műveit mutatták be, tehát elektronikus eszközökkel létrehozott kisméretű alkotások láthatók itt, amiknél a lényeg tehát a komputertechnikán van, és a művészi lehetőségek karakteres bemutatásán. Új eljárásokra, különleges technikai megoldásokra, eredeti kifejezési módokra, aktuális technikai és tartalmi probléma felvetésekre, valamint igényes munkákra helyezték a hangsúlyt. Ezekkel ezt a különleges digitális installációkat, virtuális és térbeli alkotásokat, objekteket mutatják be. A következő kiállítás szintén kapcsolatban áll a fényképészettel és a fotóval, de itt a fotó, a film, a művészkönyv, a szobrászat és a multimédia installáció műfajai ötvöződnek az alkotásokban, a műcsarnokról van szó, elmozdulások. Péter Fischli és Dávid Weiss a kiállításnak a címe, David Weiss idén meghalt alkotónak, a Péter Fistivel több mint 30 éven át végzett közös alkotásaiból a korai időszakba lehet betekinteni, például amikor a Virsli sorozat, ez 1979-ben volt, készült ebbe az időszakba, így látható a dolgok menete 1987-ből, valamint az Egyensúly vagy egy csendes délután 1984-85-ből. Filmet is lehet látni, szintén az ő alkotásuk, mégpedig kettőt is, egy 1981-es a legkisebb ellenállás, és 1983-as a Helyes út című filmet. Egyébként a szerzőpárosra jellemző, hogy művészeti kontextusba helyeztek teljesen hétköznapi, egyszerű tárgyakat, képeket, és ezzel egy újfajta értéket adtak neki, ugyanakkor az eredeti értelmét sem veszítette el a tárgy, tehát ez egy nagyon fontos szempont volt számukra. Kedvenc módszerük volt még az is, hogy a tárgyakat vagy térberendezéseket poliuretánból kézi munkával pontosan leképezték, és ilyen módon is rácsodálkoztak a mindennapokra. Némely művük kifejezetten ironikus, máshol az empátiát lehet érezni. Pécsen, a Modern Magyar Képtárban, tehát a János Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtárában Hommage à Denise René, Hommage à Victor Vasarely címmel nyílt kiállítás, ahol a Pécsi János Pannonius Múzeum Vasarely alkotásait, illetőleg a Szép Művészeti Múzeum Vasarely alkotásait lehet megtekinteni, de ezekkel az alkotásokkal együtt más jelentős geometrikus, absztrakt és kinetikus művészeknek a műveit is, hiszen 1969 és 80 között Vasarely Denise René-nek az egyetértésével jelentős értékű alkotásokat ajándékozott az említett két intézménynek, és nem csak saját műveit, hanem a galéria, tehát a Denise René galéria kortárs művészeinek az alkotásaiból is. Egyébként kettőjüknek a kapcsolata 1940-ben kezdődött, amikor közösen Párizsban reklámgrafikai stúdiót nyitottak, majd 1944-ben döntöttek művészeti galéria mellett, és ez az 50-es és a 60-as években meghatározó szinterévé vált az említett művészeti irányzatoknak. 60-ban kezdődött a magyar-francia művészeti kapcsolatoknak a kiteljesítése, amikor is a Kassák Lajos kiállítással, tehát a magyar avantgárd emblematikus alakjának a műveit mutatták be. Fotóra visszatérve, budapesti magyar fotográfusok házában Vivien Mayernek nyílt egy érdekes kiállítása, ő 2007-ben halt meg, és egy könyv is jelent meg alkotásaiból Street Photographer címmel 2011-ben. Életében nem tartották nagy fényképésznek, nem is ismerték a műveit, halála után váltak ismerté, és tulajdonképpen John Maloof ingatlan közvetítővel kezdődött a dolog, aki egy árverésen néhány száz dollárért tőle származó negatívokat vásárolt Chicagóban, majd annyira megtetszettek ezek, hogy az árverés többi ott elárverezett negatívjait is összegyűjtötte, megvásárolta magának, és így 20 000 darab negatívot és több ezer tekercs negatív filmet gyűjtött össze. Ezekből tudta meg, hogy Rolleiflex fényképezőgéppel járta világot, főképp Chicago városát, és úgy készítette a fényképeit. Aztán a Chicago Tribune-ból derült ki, hogy francia születésű volt, és 50 évvel korábban, tehát 2009-ben már 50 éve élt Chicagóban. Később azt is kiderítette, hogy 1926-ban New Yorkban született, és hogy szabadnapjain járta a várost, és mászkált kamerával a nyakában, viszont egész életében dadusként élt, így kereste a kenyerét, és a 90-es évekre már annyira elszegényedett, hogyha volt nevelt gyermekei, akiket dadusként nevelt, nem segítenek neki, nem bérelnek neki lakást, fizetik a számláit, akkor bizony hajléktalanként fejezte volna be az életét. Kecskeméten a Népi Iparművészeti Gyűjteményben Cívis Hagyomány címmel nyílt kiállítás, itt tehát a debreceni művészetnek az alkotásait lehet megnézni, elsősorban népművészeti és kézműves tárgyakat, de például mézes kalács is látható ezek között, vesszőfonó, késesmester, szőttesek és hímzések, bőrműves alkotások, fazekasok is bemutatkoznak, viseletvarró mesterek, valamennyien Debrecen és környékének a formakincsével, technikájával. Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban szintén egy művészeti kiállítás nyílt, Szocdeko Textília címmel, a 60-as, 70-es és 80-as évek tárgyi kultúrájáról készült sorozatnak a része ez, ezúttal textíliákra vonatkozóan azt vizsgálja maga a kiállítás, hogy az Art Deco hagyománya hogyan élt tovább, hogyan deformálódott, illetőleg vált közízlést alakító, társadalmiasult, kulturális jelenségé, amelyik a divatban és a lakberendezésben egyaránt jelentkezett, akár sokszor minimál árt változatban. A kiállítás a Design 7 Budapest 2012 eseménysorozat részeként jött létre. Szintén fényképekkel kapcsolatos a budapesti Kiscelli Múzeumnak a kiállítása Budapesti Horizont, panorámaképek Budapestről címmel nyílt. Panorámaképeket mutat, mint ahogy az a címéből is kiderül, amelyeket egy magas pontról több fényképnek azonos helyről megfelelő szögben való elforgatásával, majd pedig egymás mellé illesztésével hoztak létre. Ezek a panorámaképek eredeti vintáskópiák, illetőleg vannak olyanok is, amiket a számítógépekkel jelenítenek meg, hogy azok és azok egyes részleteit ilyen módon jobban ki tudják emelni. Nem csak fotótechnikai, fotoművészeti szempontból érdekesek, hanem történeti értékük is van, hiszen Budapest nagyvárossá fejlődését követhetjük végig ezeknek a képeknek a segítségével. Másfajta kiállítás nyílt Vasváron, a dr. Bendefi László városi könyvtárban. Bár itt is található fénykép, sőt képeslap meg diaképek is, könyvek is vannak, 500 ásvány és népművészeti tárgyak, mégis azért más jellegű ez a kiállítás, mert Fábián Tamás Ásvány Múzeum és Emlékkiállítás, tehát egy olyan személy számára készült, aki 2012-ben Etiópiában hunyt el, tragikus körülmények között. Geográfusként ment oda, és a geográfiai gyűjteménye az, ami ide került, mivel hogy vasvári származású volt. Szentesen a Koszta József Múzeumban egy történeti jellegű kiállítás van, amelyik azonban múzeumokhoz is erősen kötődik. 35 esztendős a TKM mozgalom. Ez a TKM egy kulturális idegenforgalmi akciótervként jött létre, tájak, korok, múzeumok címen ismert. A címe mutatja a hatósugarát, vagyis hogy a természeti értékekre, műemlékekre és a múzeumokban található értékekre kívánta fölhívni a figyelmet. Meghirdetése 1977-ben történt, 1984-ben vált egyesületté, és még ma is működik, több mint 4000 tagja van. Történeti jellegű a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumának kiállítása, az ország tükre, a képes sajtó Magyarországon, 1780-1880 című kiállítás, amelyikben a magyarországi képes sajtó első évszázadat tekinthető át. Festmények, szobrok, metszetek, rajzok, technikai kuriózumok és kultúrtörténeti érdekességek segítségével. A 18. század végén ugye tudjuk, hogy önálló mellékletként jelentek meg a rézmetszetek és acélmetszetek a folyóiratoknál, majd ezt váltotta föl egy új technika, a fametszés technikája, a xilográfia, amikor már a szöveggel párhuzamosan tudták az 1840-es évektől a képeket közzétenni. Kezdetben divatlapok jelentek meg ilyen formában, majd aktuális, közhasznú, sőt, később mulattató tárgyú lapok is. 1854-ben indult az első ilyen hír újság, a Vasárnapi Újság, ahol már a kép és a szöveg egymással párhuzamosan jelent meg. Ez az időszak egybeesett a nemzeti gondolat kibontakozásával, és ez azt is jelentette, hogy történelmünk jeles alakjait a népélet karakterisztikus figuráit a hazai tájak és régészeti leleteknek a képeit egyaránt bemutatták, sőt az ipari és a kulturális fejlődéssel kapcsolatban álló eseményeknek az illusztrációi is nagyon komoly történeti értékkel rendelkeznek. Metszeteket jutalomképként is adtak az újságokhoz, ezek többnyire kőrajzok voltak, és akkor legjelentősebb képzőművészeit bízták meg az elkészítésükkel, így nagyon sok alkotás, litográfia, így például Barabás Miklós, Orlai Petri Soma, Locz Károly, Székely Bertalan vagy Munkácsi Mihálynak a műve. Az 1880-as évektől kezdődött, hogy eredeti fényképeket helyeztek el a szövegekben, illetőleg jutalomképek is festmények fotomechanikus reprodukciói voltak. És ha már ismét a fotóknál tartunk, székesfehérvári Szent István Király Múzeumról se feledkezzünk meg, ahol a művészet fénye Cigány Ákos fotoművész kiállítása tekinthető meg. Lucien Hervé és Rudolf Hervé díjas fotoművész 2010-ben kapta ezt a díjat, egy francia fotográfussal megosztva. Témája az emberi környezet és a fény, erről készíti a fotósorozatot, hazai és nemzetközi művészeti múzeumok és galériák mennyezeti világítása alkotja egyik fő témáját, a felülvilágító szerkezetek, fényviszonyok, illetőleg a felülről érkező fénynek a hatása a tárgyakra és azok által kifejezett benyomásokra. Tehát egy művészeti reflexió, amelyik a művészetelmélet, a történet, esztétika, szociológia, ideológia, politika, építészet, dizájn, sőt az üzletnek is a fény által, fénykép általi hatásaira reflektál. A következő kiállítás Szegeden nyílt a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, ahol a Mesetarisznya interaktív kiállítás gyermekeknek a népmese napja alkalmából, amire szeretném fölhívni a figyelmet, itt mese típusokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, maguk is aktívan résztvevőve a kiállítás megtekintésében. Tündérmesék, novellák, tréfás mesék, állatmesék, sőt legendák is megjelennek. A BTM Budapest kiállító teremben Regős Anna és Regős István kiállítása látható, ők házaspár, Regős Anna szövött anyagtervezőként végzett, egyedi és kísérleti kárpitokat is készít azonban, különböző anyagoknak a fölhasználásával, például hajtogatott és szegecselt lenvásznat, bronzot, részszövetet, applikált fémtárgyakat alkalmaz, és jellemző rá, hogy a mintákat új kontextusba helyezi. Férje festőként végzett Budapesten, visszatérő képtematikája a város, ahol az eredeti környezetéből kiemelt tárgyakat jelenít meg, többnyire az emberek nélkül. Egyéni látásmódja, individuális világképe, tehát nagyon markánsan tűnik fel, az is, hogy ellentéteket szintetizál, a klasszikus és a modern festészet egyszerre jelenik meg a művein, ugyanígy a konzervatív és a neoavangárd törekvések is ötvöződnek. Különböző technikákkal, különböző anyagokra dolgozik, például a vászonra vagy másikra felhordott képek jellemzik. A Magyar Írószövetség székházában is nyílt egy érdekes kiállítás, Abu Ramla, Szahara Expedíció 2003-ról szól, ami a világörökség részét képező napotába, valamint Almási gróf sivatagi felfedezéseinek a nyomába vezeti el a látogatót fényképek segítségével. Itt tulajdonképpen eredetileg egy filmnek az elkészítéséről van szó, úgyhogy az Abu Ramla, a homok atya filmet is meg lehet tekinteni. Napotával kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy számos piramis épült, itt ránézésre is lehet látni, hogy ezek nem Egyiptomban állnak, sokkal karcsúbbak, viszont számuk nagy, de nem mind maradt meg éppen itt sem. Budapesten a Ferencvárosi Pince Galériára is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Körösényi Szisztéma névvel címmel nyílt kiállítás, ez egy szobrászati kiállítás, ahol azonban Körösényi Tamásnak pedagógiai munkásságába is be lehet tekinteni. 1990-től tanított a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, később tanszékvezető is lett, majd pedig doktori iskola vezető is. Klasszikus szobrászati problémákkal foglalkozott, de modern módon a költői jelentés és az absztrakt szobrászati nyelvet kutatta. jellemzőkre az igényes kivitelezés és az új formai megoldások keresése, valamint a technika nagyon jellemző rá, vasvázra papírpépből vagy poliészterből építette föl a szobrait. Szintén a Ferencvárosi helytörténeti gyűjteményben egy másik kiállítás is nagyon érdekes, mégpedig Göllner Miklós és Szalai Zoltán kisképzős tanárok és festőművészek emlékkiállítása. Mindketten a 20. századnak az alkotói voltak, Göllner Miklós 1902-ben született, festő és grafikus volt, több köztéri szobra is ismert, mozaik és sgraffitó is, Szalai Zoltán pedig festő volt, és szintén közgyűjteményekben tekinthető meg alkotásaiból több, és szintén több alkotása megtekinthető közgyűjteményben, ő 1919-ben született egyébként. Előzetesként pedig a Budapesti Szépművészeti Múzeumnak Domi és Kora című kiállítására szeretném fölhívni a figyelmet, amely a Nemzeti Galériának egy szintén karikatúra mester kiállításával egy napon nyílik meg. Ez egy francia karikatúrista, Honoré Domié, aki politikai karikatúrákat, illetőleg a párizsi polgárság hétköznapjait, szokásait figurázta ki. A sajtószabadsággal is foglalkozott a karikatúrákon, közel 600 litográfiát, 150 fametszetet és nagy rajzot őriz tőle a Szépművészeti Múzeum, ezekből válogatott a kiállításra. A vele párhuzamos pedig Faragó Józsefet, a Borszem Jankónak a karikatúristáját mutatja be. Mindezek után búcsúzom önöktől, jövő hétfőn ismét új adással jelentkezünk. A viszonthallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.